Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Ne hagyj el engem, Uram Istenem, ne légy távol tőlem. Siess segítségemre, Uram szabadítom. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk. Szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a vasárnapi bátorító üzenetedet, a vigasztalást, a megerősítést. Olyan jó volt érezni, tapasztalni, hallani azt, hogy mennyire nagy a te szereteted irántunk, hogy kiválasztottál bennünket, méltatlan voltunk ellenére, és kegyelmedbe fogadtál az Úr Jézus Krisztus, a te egyszülött fiad által. Urunk, az azóta eltelt időben nem csak nagyszerű érzések voltak a szívünkben, hanem meglátogattál sokakat közülünk fájdalmakkal is. És így különösen is hálásak vagyunk a bátorító igéért, amelyel felvérteztél, megerősítettél bennünket, hogy bírjuk, hogy tudjuk hordozni a ránk mért terheket és próbatételeket. Imádkozunk azokért, akik valamilyen nehézségben, nyomorúságban vannak testi vagy lelkiképpen. Légy, Urunk, azokkal, akik gyászolnak, akik elveszítették valamely szerettüket, akiért sokáig imádkoztak, imádkoztunk, könyörögtünk, hogy adj nekik gyógyulást. Áldott légy, Urunk, hogy kaptak még napokat, kaptak még heteket együtt tölteni időt. És imádkozunk azért a testvérért is, aki ma rosszul lett. Adj, Urunk, neki minél hamarabb megnyugvást, lelki megerősödést, felépülést, hadd lehessen minél hamarabb újra köztünk. Könyörgünk, Urunk, az ő szeretteiért is, édesapjáért, ha kedves előtted adj neki gyógyulást, ha pedig nem, akkor békességes elmenetelt ebből a világból. Így hozzuk eléd, Urunk, szeretteinket közelben és távolban, légy velük is, ha egészségben vannak, légy hozzájuk kegyelmes, és tartsd meg őket ebben az állapotukban. És ha csak testileg egészségesek, de lélekben még nem ismernek téged, segíts, hogy a mi életünk alkalmas eszköz lehessen abban, hogy rólad bizonyságot tegyünk, és a te kegyelmed trónusa felé irányítsuk az ő figyelmüket. És könyörgünk most is önmagunkért, áld meg együttlétünket, a te igédre figyelésünket. Hisszük, hogy ma is van elkészített üzeneted a számunkra, segíts azt megérteni, befogadni és megcselekedni a te dicsőségedre. Hallgass meg, Urunk, Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 12. részből olvasom, a 9-től 21-ig terjedő verseket. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. És ebből is kiemelem a 12. verset, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Kedves testvérek, talán elmondhatjuk, hogy egy élet is kevés, hogy ezt a néhány igeverset, amit itt maximum másfél percben hallottunk, azt megcselekedjük. Nagyon-nagyon magas a mérce. Elmérkedni ezekről könnyű, de ezt megvalósítani, átültetni a gyakorlati életben sokkal nehezebb. Emlékezzünk csak ezekre a szavakra például, hogy a szeretet ne legyen képmutató. Micsoda mélység! Mindössze néhány szó, és mégis mennyire megítél mindnyájunkat. Mennyiszer vagyunk képmutatók a szeretetben. Kedveskedünk azokkal, akiktől valamilyen előnyt, segítséget várunk, noha esetleg a szívünkben egyáltalán nem ilyen érzéseket táplálunk. Vagy a következő mondat, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Már az első fele is a mondatnak milyen sokat jelent, iszonyodjatok a gonosztól. Az asszony testvérek szerintem ezt még jobban értik, hogy mit jelent iszonyodni, hiszen mondjuk, ha látnak egy békát, egy kígyót, csak rájuk kell nézni. Nagyon sok asszony, én magam is látom a környezetemben, míg a tévében se bírja nézni. Azt mondja, hogy iszonyodom tőle, undorodom tőle. Na azt mondja Pál apostol, hogy így kellene viszonyulnunk a bűnhöz. A bűnhöz. Valami, ami hitvány, ami az Istennek a gyalázatára van, attól ugyanúgy, mint ahogy az asszonyok a békától, a kígyótól, meg mindenféle férgektől iszonyodnak, ugyanígy rá se bírok nézni. És ehhez képest mennyit dédelgetjük a bűnöket. Mennyiszer inkább a keblünkre ölelgetjük őket. Ennyire kellene nekünk megtartóztatni magunkat a gonosztól, mert Jézus Krisztus ez ellen áldozta az életét, hogy mi éljünk általa. Na de inkább a 12. versre figyelünk, amely így hangzik, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Három dologra szólít fel bennünket Isten igéje. A három szorosan összefügg egymással, és az egésznek a kulcsa a reménység. Először is azt mondja Pál, hogy a reménységben örvendezzetek. Talán aki Istentől távol áll, távol él, aki nem ismeri az Úr kegyelmét, az esetleg azt mondaná erre, hogy hát, nekem eszembe jut erről azért egy másik közmondás, ami ezt cáfolja, ne így áll előre a medve bőrére, ugye? A reménységben örvendezzél, és a másik oldal az, hogy ne ígyunk előre a medve bőrére. Mert hát reménységben örvendezni, az mit jelent? A reménység az, ami még nincs. A reménység az, ami még nincs nálam. Ha már nálam van, nincs mit remélni. Ha én remélem, hogy lesz egy autóm, és egyszer megvan, akkor már abban nem reménykedem, hogy meg lesz, mert az az enyém. Birtoklom. De reménység valami olyan, amit nem látunk, csak szeretnénk, óhajtjuk, vágyunk rá. És azt mondja Pál, hogy az, ami még nem is a miénk, abban merjünk bátran örvendezni. Örüljünk annak, aminek még nem vagyunk a birtokában. Vannak, akik talán tényleg ezt mondanák erre, hogy ne így áll előre a medve bőrére, és ezek a bölcsességek bizony évszázadokon át megmaradtak és megállták a helyüket. Ma pedig olyan kiszámíthatatlan az élet, hogy a múltkor egy rádió műsorban hosszasan azt taglalták, hogy vajon gyarapszik-e és mi módon a magyar népesség. Hogyan lehetne ösztönözni? Mi ennek a módja? És nagyon érdekes volt, ahogyan együtt voltak mindenféle szakemberek, szociológusok, politikusok és mások, hogy hogyan is lehet ezt eszközölni, hogyan lehet elősegíteni, hogy a fiatalok gyermekeket vállaljanak, és nagyon érdekes volt, hogy mindenki dicsérte a mostani családpolitikát, és egy valaki azt mondta, hogy higgyük el, nem ettől függ, hanem hogy van-e kiszámíthatóság. Hogy nem lesz az, hogy majd 4 év múlva jön egy másik kormány, és azt mondja, hogy ma most az ellenkező irányba indulunk el. Hogyha van kiszámíthatóság, akkor mernek az emberek tervezni. És éppen azt látjuk, hogy nem csak hazánkban, hanem úgy általában világszerte, pontosan ez a kiszámíthatatlanság őrli fel nagyon sok embernek az idegeit. Hogy nem tudja, mi lesz. Mibe fektessem a pénzem, ha van egy kis megtakarításom? Hova járassam a gyerekemet? És rengeteg kérdés. Mi lesz majd később? A jövő. Hogyan alakul? Bízhatom benne? Tervezhetek? Jó lesz majd? És testvérek, olyan jó az, hogy ez az ige, amit 2000 évvel ezelőtt leírt Pál, ez ma is igaz. Ez ma is igaz. Itt Magyarországon is. Mert Pál nem azt mondja, hogy az OTP-be vigyétek a pénzt, meg nem azt mondja, hogy hadd gyereket szüljetek, nem fektet le ilyen konkrét dolgokat. Ő egy dologról beszél. A reménységről, a Krisztusban való reménységről. Arról, hogy nekünk van szabadításunk, kegyelmünk, és örök életünk Jézus Krisztus által. Ebben a reménységben, azt mondja, örvendezhetünk, mert ez mindent jelent a számunkra. Jelenti azt a kiszámíthatóságot, amit az Úr Jézus megígért. Nem ígért, erről már sokszor volt szó, lottóötöst, de ígérte, hogy lesz fedél a fejünk fölött, ígérte, hogy lesz ruházatunk és lesz élelmünk. És aki Krisztusban van, ezt megtapasztalja minden napon. Tehát ebben örvendezhetünk. Nem kell attól tartanunk, hogy földön futóvá, nincs telenekké leszünk. De nem a pénzben, a világi hívságokban vetjük a reménységünket, hanem abban az Istenben, aki úgy szeretett bennünket, hogy a fiát, Krisztust is értünk adta. Ha Jézus Krisztus a reménységünk forrása, akkor ez a reménység kiterjed az embertársainkkal való kapcsolatainkra is, és csipkelődés, bántás, a más idegzetének borzolása helyett Jézus Krisztus jó illatát, a békességet igyekszünk árasztani. És akkor tudunk együtt maradni, akkor tudunk igazán közösséget alkotni, akkor tudjuk a másiknak a hogy létét őszintén kérdezni, és nem csak olyan amerikai módon, hogy hogy vagy, de egyébként nem érdekel a válasz, ha Krisztusban nézem a másikat is, testvérnek gondolom őt. Szóval a reménységben örvendezőnek lenni a mai világ gondolkodása szerint talán bolondság. Bolondság, hiszen hogy lehet annak örülni, ami még nincs a kezünkben. De azt mondja Pál, hogy ha bízunk az Úrban, ő nekünk is, és másoknak is örök életet ad, és nem hagy bennünket cserben. Az ő áldásaiban örvendezhetünk. Aztán azt mondja Pál tovább menve, hogy a nyomorúságban legyetek kitartók. Hát ez már egy sokkal jobban érthető, de ugyanakkor sokkal nehezebben elfogadható felszólítás. A nyomorúságban legyetek kitartók. Hát az ember pont ellenkezőleg szeretne cselekedni. A nyomorúság van, azt minél hamarabb szeretném megszüntetni. Azt akarom, hogy ne legyen. Ha betegségem van, ha szegénységben élek, ha feszültség van, akár a munkahelyemen, vagy máshol, akkor arra törekszem, hogy ez minél hamarabb megszűnjön. És Pál meg azt mondja, hogy ebben ti legyetek kitartók. Miért mondja ezt Pál? Egy biztos válaszunk lehet erre. Azért, mert az Úr tudtával van a nyomorúság rajtunk. Nem azért van nyomorúság rajtunk, és nem azért rossz a munkahelyen a légkör, mert csak úgy adódott. Hanem azért, mert Isten ezt megengedi. Nem azért van annyi teher a környezetemben, annyi beteg, mostanában sajnos többen hallunk ilyenekről. Több olyan testvérrel találkoztam, aki az egyik szeretét eltemette, a másikról megkiderült, hogy daganatos beteg, egy néhány napon belül. És az olyan nagy dolog, testvérek, hogy én tudhatom, hogy ez nem csak úgy passzióból történik. Ahogyan mondani szokták, nem a sors vagy az élet hozta így, hanem az én élő, mindenható Istenem megengedte. Úgy, mint Jobbnak is. Megengedte. És azért is fogadhatjuk el ezt a felszólítást, hogy a nyomorúságban legyünk kitartók, mert Pál apostol is a saját életével ezt a kijelentést hitelesítette. Nem olyan ember volt, akinek minden rendben ment az életében, és aztán a nyomorúságban levőket ezzel vigasztalgatta. Sajnos ismerünk olyanokat, akiknek egyébként minden tényleg jól megy, minden könnyedén megy az életben egyenlőre, és amikor valaki esetleg hozzájuk fordul, hogy elmondja a maga terheit, akkor ő lelöki magáról ezt, és csak annyit mond, hogy tedd le az Úr elé. De testvérek, ez nem vigasztalás. Ez nem vigasztalás, ez csak azt mondja el, hogy én nem tudom, mit jelent a nyomorúság. Szóval Pál apostol, amikor azt mondja, hogy legyetek a nyomorúságban kitartók, ő nem így mondja, mint aki nem tapasztalta meg, mit jelent ez. Emlékezünk csak arra, amikor Filippiben börtönbe zárták. Pont azt tette, amiről itt ír. Börtönbe zárták, ok nélkül, semmit nem csinált. Semmilyen törvénytelen, jogtalan vagy tisztességtelen dolgot nem cselekedett. És amikor börtönbe zárták, nem hőzöngött, nem szitkozódott, hanem ének szóval dicsérte az Urat. Dicsérte az Urat. Örvendezett a reménységben, hogy Jézus Krisztus nem hagyja el őt sohasem. És nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége. Hogy majd még hány botütés vár rá, hogy esetleg itt hagyják évekig a börtönben, vagy holnap kiengedik, ezt ő nem tudta. De azt tudta, hogy az én Uram akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le az én fejemről. Sőt, minden az én javamat kell, hogy szolgálja, ahogy azt a hitvallásban mondjuk. És akkor ebben a nyomorúságban tudott kitartó lenni, és a reménységben örvendezni. És az Úr csodát is tett. Földrengést támasztott, és az összes cella ajtaja kinyílt. És ami még megdöbbentőbb, ha ismerjük a történetet, emlékszünk rá, hogy Pálék meg el sem rohantak onnan. Nem azt mondták, hogy na gyorsan pucoljunk, meneküljünk innen erről a nyomorúságos helyről, hanem a nyomorúságban tovább tűrt Pál, nem futott el, amikor erre lehetősége volt, mert azt mondta, hogy én nekem hirdetnem kell itt a Krisztus evangéliumát. És amikor a börtönőr látva azt, hogy nyitva van a cellák ajtaja, és ezekért ő felel az életével, és öngyilkos akart lenni, akkor Pál rákiabált, és azt mondta, hogy ember, nehogy kárt tegyél magadba, itt vagyunk mind. És ezen annyira megdöbbent, a börtönőr nem tudott ezzel mit kezdeni, hát ki az, akinek, ha kinyílik a cella ajtó, nem menekül el, és akkor elmondták, hogy miattad itt maradtunk. Az életedet akarjuk megmenteni, sőt, az örök életet kínáljuk, és akkor bizonyságot tettek Krisztusról, és akkor azt mondta ez a börtönőr, hogy ha ilyen ez az Isten, akkor ez nekem is kell. Aki ekkora erőt tud adni, akiben ennyire meg lehet bízni, hogy amikor nyitva van a börtönajtó, akkor sem menekülök el, mert hiszem, hogy az Istennek gondja van rám, akkor nekem ez Isten kell. Mert az összes többi Isten, akit eddig imádtam, az nem csinált értem semmit. Annak csak vittem az áldozatokat, öntöttem a pénzt, de nem kaptam érte semmit. De ha ez az Isten ilyen, akire így rá lehet bízni az életet, akkor nekem kell. És még azon az éjszakán a börtönőr és a családja is megkeresztelkedett, és átadta az életét az Úrnak. A pillanatnyi testi haláltól is megmentették, és az örök haláltól is. És ezt a kettőt, hogy a reménységben örvendezzetek, és a nyomorúságban tűrjetek, mint egy egybe fogja az utolsó felszólítás, az imádságban legyetek kitartók. Az imádságban, a könyörgésben, az Isten előtt való kérésben és hálaadásban legyünk álhatatosak. Ez a szó azt jelenti, hogy hűségesnek lenni, hogy semmi nem tud onnan kimozdítani. Még ha esetleg lögdösnek is. Ha hívogatnak, ha megpróbálnak erről lebeszélni, én akkor is ott maradok. Még a reménytelenség látszata sem tántorít el az imádságtól, mert nem hiába való az igaz ember buzgó könyörgése. És hadd mondjak most itt két példát is, ami a minap történt. Nagy tiszteletű asszony, a beosztott lelkészünk, nek az édesapjáról nagyon sokan tudják, hogy nagyon súlyos beteg, és mindenki, orvosok, ápolók, mindenki készítette fel a családot arra, hogy mindössze néhány napja lehet hátra. És akkor a nagy tiszteletű asszonyt megkérdeztem hétfőn, hogy akkor hogy van az apukája, és akkor azt mondta, hogy hát az imádságok meghallgattattak, sokkal jobban van. Ez nem azt jelenti, hogy biztosan nem is fog meghalni, hogy most még akkor kap éveket, de hogy elmúltak a szenvedései. Tudata helyreállt, kitisztult, úgy tűnik, hogy javul. És hadd mondjak egy másik példát, a kis konfirmandusunk, az egyik fiatal srác, aki hűségesen jár a kisifibe is, két és fél héttel ezelőtt segített az anyukájának leszűrni a tésztát, és hát véletlenül magára borította. Teljesen összeégette a lábát, nagyon csúnyán. Felmerült az is, hogy meg kell műteni, és az anyukája telefonált, hogy most vagy legalább egy hónapig nem fog jönni se KT órára, se istentiszteletre, és az a szabály, hogy ötször lehet hiányozni, hogy most akkor ő ki fog esni a konfirmálók közül. És mondtam, hogy ő biztos, hogy nem, mert hűségesen ott van mindig, minden alkalmon, és most vasárnap itt volt a templomban a gyerek. És azt mondta az anyuka, hogy hát ez milyen csodálatos, mondom, mert meghallgattatnak az imádságok. És akkor könyvbe lábadt az anyukának a szeme, és azt mondta, hogy bizony meg, még az orvosok is azt mondják, hogy hát még ilyet nem is láttak, hogy ennyire gyorsan gyógyuljon. És olyan jó tudni azt, hogy a nagy ifisek, az egyik ifi tagjai, azok mind imádkoznak érte minden nap. Hogy nem hiába való az igaz ember buzgó könyörgése az Úrban. Ha szeretnénk nagy dolgokat elérni a világban, akkor fontosak a tettek, a cselekedetek, de imádság nélkül, a könyörgés nélkül majdnem semmit sem érnek. Imádkozni sosem lehet eleget. Vannak, akik azt szokták mondani, hogy itt már csak az ima segít. Ez pont fordítva igaz. Először imádkozunk, aztán lehet, hogy még mi is hozzátehetünk valamit. Annak idején Pál apostol arra buzdította a keresztényeket, hogy imádkozzanak minden emberi rendért, királyokért, uralkodókért, és ezt mondta akkor, amikor Néró volt a császár, aki passzióból ölte a keresztényeket, akinek az volt az esti mulatság, hogy bekente szurokkal a keresztényeket, felgyújtotta őket, és azt mondta, hogy na, mozgó fáklyák, világító fáklyák az emberek. Ezért ma üzenetként vigyük magunkkal, erőforrásként, buzdításként is Pál apostolnak a szavait. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. Amen. Mennyei édesatyánk, nagyon rövid ez az igevers, és mégis olyan sokat mond, ami bennünket egyrészt rendkívül megerősít, másrészt pedig megszégyenít. Megerősít, buzdít, hogy legyünk kitartóak, állhatatosak az imádságban, a reménységben, a nyomorúságban, és ez nekünk olyan jó, Úrunk, mert ezekkel szembesülünk a mindennapi életünkben. És ugyanakkor meg is ítél, meg is fed bennünket, ugyanez a néhány szó, mert nem tudjuk ezt megtartani. Annyira sokszor elgyengülünk, annyira sokszor reménytelenségbe esünk, annyira sokszor ott hagyjuk a legkisebb nyomorúságot is, miközben az Úr Jézus a legnagyobb nyomorúságot sem hagyta ott. Amikor volt módja, lehetősége, hatalma leszállni a keresztről, akkor is ott maradt. Mi értünk, hogy bennünket megmentsen. Urunk, könyörgünk, őt állítsd a mi szemünk elé minden nap, minden körülményeink között. És adorunk, hogy ő legyen a mi reménységünk. És nyomorúságainkban is ővele tudjunk hűségesek és alázatosak maradni, és segíts, Urunk, az ő nevében, ő általa imádságban kitartónak lenni. Így könyörgünk most is együtt, mint közösség mindazokért, akik valamilyen nyomorúságban, reménytelenségben, betegségben, elesettségben vannak, légy az ő erejük, támaszuk, vigaszuk, és magasztalunk azokért, akik már megtapasztalhatták az imádság, a te kegyelmednek az erejét, és gyógyulást, felüdülést, megoldásokat nyújtottál az életükben. Segíts, Urunk, hogy mi is, a magunk életében, ahol vagyunk, tudjunk így téged dicsőíteni az emberek előtt. Hallgass meg bennünket, és légy velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.